Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kállai Gézával, az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola tanárával, Rontva Évera beszélget.
Melyek azok a gondolatkörök, amelyek mostanában leginkább foglalkoztatják?
Hát éppen most, ugye én nekem volt egy nagyon jó találkozásom a Liget folyóirattal, amit ugye Levendel Júlia, Horgas Béla és Horgas Judit szerkesztenek, és Judit nekem doktoranduszom volt, de már az előtt is publikáltam a Ligetbe, egész pontosan ugye ők az én első könyvemet ők adták ki, az Otellóról szólt, és nagyon tetszett nekik, és attól kezdve minden könyvemet ők adták ki, és nagyon kevés olyan nagyobb lélegzetű írásom van, ami legalábbis ne ott jelent volna meg először. És ugye ez 95-96 óta tart ez a nagyon termékeny kapcsolat, és most fejeztem be egy dolgozatot Emmanuel Lévinászról, akinél felfedeztem, hogy Lévinász fiatal korában írt a Macbethről. És méghozzá nagyon-nagyon érdekes dolgokat a semmi, tehát a metafizikai semmi és a Macbeth viszonyáról, és ugye nagyon röviden azt mondja, hogy tulajdonképpen Macbethet nem az döbbenti meg, hogy gyilkolt, hanem hogy a gyilkosság után nem történik semmi. Tehát amikor minden hallgat, a semminek az iszonyata, az a sötétség és a hallgatás, az a teljes közömbösség, teljes indiferencia, ami ezt a bűnbeesett házaspárt ugye ott abba a húzatos kastélyba elfogja, és azt feszegettem ebben a dolgozatban, hogy miért utasítja el a Shakespeare, a mai Shakespeare kritika tulajdonképpen Shakespeare-nek a metafizikus olvasatát. Tehát miért egy egészen más, tulajdonképpen egy történelmi, történeti megközelítés vált paradigmává, vált elsősorban meghatározó olvasási móddá a kritikusok részéről, ami nagyon érdekes és nagyon jó, tehát azzal semmi baj nincs, csak hogy ezt az oldalát annak, ami benne van Shakespeare-ben, én szerintem, meg hát azért még sokak szerint, például Stanley Cavell szerint is, meg Lévinász szerint is, hogy ez miért sikkadt el, és hogy ez ellen miért tiltakoznak, mert nagyon sokan, nagyon komolyan tiltakoznak. Föltehetőleg azért, mert az idő és a történelem szemlélet az gyökeresen más. Ilyen újhistorista Shakespeare-ológus, ő mindig azt mondja, és ez egy visszatérő és tulajdonképpen nagyon védhető és a maga nemében teljesen igaz álláspont, hogy minden jelentés, ugye hát a jelentéshez térünk vissza, a minden jelentés az relatív ahhoz a korhoz, ahhoz a millióhoz, ahhoz a éppen adott történeti kontextushoz képest, ami éppen fönnáll. Hiszen mindenki a maga kora által meghatározott, és a 19. században néhány Shakespeare-t túlságosan is tisztelő Shakespeare esszéista és kritikus, mint például az angol Coleridge, ők ugye egy olyan Shakespeare-t alakítottak ki, aki egyedül áll az egész világon, időn és koron fölül, és hát ugye örökérvényű igazságokat fogalmazott meg. Na most ez nyilvánvalóan egyrészt Coleridge-ra sem igaz, másrészt az igaz, hogy volt egy fölösleges vagy túlhajtott Shakespeare kultusz, viszont a nagy buzgalmában a az új historizmus, miközben ugye relativizálta a jelentéseket, elfelejtkezett arról, hogy nem csak általános emberi kérdések vannak, hanem nagyon személyes emberi kérdések, amiket viszont nem képes egy elsősorban a társadalmi és a politikai összefüggéseket szem előtt tartó irodalmi elemzés igazándiból érinteni. Tehát, hogy én rám milyen hatást tesz, ugye, hogyha az, ez igaz, hogy ha azt mondja valaki, hogy éreztél-e katarzist, és akkor én azt mondom, hogy igen, éreztem, akkor azt is hozzá kell tennem, hogy igen, itt és most, és olyat, amilyen az én történeti korom által lehetséges, amit ez a kor megenged. Így van, de van valami belső személyes, amit nagyon nehéz megfogalmazni, viszont az igazi feladat, azt hiszem, az irodalom értelmezésben éppen az, hogy ezt a személyest próbáljuk megfogalmazni, amit nagyon nehéz, és nagyon komoly feladat elé állít bennünket. Tehát amikor nem találjuk a szavakat, akkor vagyunk a helyes úton, és akkor tovább kell keresni.
A Szentírás kapcsán milyen személyes élménye, katarzisa volt?
Shakespeare szövege, meg még egy pár nagyon komoly szöveg visszautal a Szentírás szövegére nagyon sokszor. Amit most mint kedvenc részt hoztam, ez a zsidókhoz írt levélnek a 11. részében van, az első két verset fogom felolvasni, és a 8. verset. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. Különösen ez az utolsó mondat, hogy és elindult, és nem tudta, hova megy, ez mutatja azt, hogy mi a hit. Tehát ugye Ábrahám és Sára, akik urkazdimban már azon gondolkodnak, hogy hova fognak, milyen öreg otthonba fognak beköltözni, egyszer csak ugye kapnak egy olyan hívást, hogy akkor most induljanak el, és nem volt semmi sem megígérve. Tehát megígérve megvolt, de nem volt semmi bebiztosítva. Tehát ígéret volt, ugye az ígéret földje, de úgy nem volt megígérve, hogy egyben egy garanciájuk lett volna, hanem nem tudták, hogy hova mennek.
Az ön életében mikor volt ilyen helyzet, amikor nem tudta, hogy hova megy, de érezte?
Hát gyakorlatilag minden reggel. Azt mondhatom. Persze tudom, hogy az egyetemre megyek, de ugye nem tudjuk, hogy mi a következő, és milyen meglepetések érnek bennünket. Tehát egyfelől az élet az egy nagy kaland, másfelől, tehát és késznek kell lennie az embernek arra, hogy hát valami egészen más, vagy egészen új fog történni az életében. Ezzel együtt azt hiszem, hogy ez, amit most felolvastam, arról is szól, hogyha az ember úgy érzi, hogy az Isten becsapta, tehát, hogy nem az történt, amit ő gondolt, vagy amit ő vélt hinni, hogy az Isten ígér, akkor is az Isten az Isten marad, és ő marad az Isten. Tehát nincs olyan körülmény, ami az embert arra felhatalmazná, hogy ne az Istennek adjon igazat. Ugye, hogy ezt Kierkegaard mondja, hogy ugye Istennel szemben soha nincsen igazunk.
Mi volt a legnagyobb meglepetés az ön életében, amit kapott?
Hát azt hiszem, hogy azért a legnagyobb és a legörömtelibb meglepetés az én családom. És a feleségem, meg a lányaim, akik tényleg fantasztikusak, mert okosak is, meg szépek is, meg jószívűek is, úgyhogy nagyon sok örömünk van bennük. És ugye most már nagyok, már 24, meg 20, meg 18 évesek, és a legkisebb az már menyasszony is, úgyhogy nagyon jól lehet velük beszélgetni, úgyhogy egy valóságos egyetemi szeminárium van most már otthon, amikor mindenféle kérdést megbeszélünk, és amikor ők egymással vitáznak, hát azok nagyon jó pillanatok.
Hogyan lehet biztatni azokat az embereket, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy merre tartanak, hogy nem biztos, hogy véletlen az az irány, amelyet ők megtaláltak?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogyha ugye valaki igazán kétségbe van esve, akkor nagyon nehéz neki tanácsot adni, mert akkor azt igyekszik igazolni, hogy neki van igaza, hogy kétségbe van esve, tehát nem feltétlenül hallgat arra, amit az ember mond. Azt hiszem, hogy az én tapasztalatom az, hogy a hallgatókkal is, hogy nagyon sokszor nincsen másra szükség, mint hogy az ember meghallgassa azt, amit mondanak, mert igazándiból az ember nem tud jó tanácsot adni, amikor nekem is adtak jó tanácsot valamilyen okból kifolyólag erre rászorultam, akkor úgy volt, hogy azt hittem, hogy arra én jövök rá. Tehát beszél a másik, és akkor valami úgy kezd kialakulni benne, és hát igen, az ember ezt megkérdezi, azt megkérdezi, de én azt hiszem, hogy amikor valaki tényleg ki akar kerülni egy helyzetből, akkor úgy homályosan érzi, hogy merre kell keresni a szakadék peremét fölfelé, és csak arra kell egy kicsit rásegíteni, hogy azt hogy ott meg tudjon kapaszkodni. És akkor mondani, hogy igen, ez jó lesz. És tehát azt hiszem, hogy az első lépés mindenképpen az, hogy egy kicsit kiáll a forgalomból, csendben van, elgondolkodik, tehát hogyha valaki rohan, akkor azt egész nap rohan, akkor nem lesz ideje arra, hogy ezzel számot vessen. És ezen elgondolkodjon. Tehát és ugye hát ki tudja, hogy mi a helyes irány, ez mindenkinek egyéni. Úgyhogy ezt ő tudja igazán kialakítani. Tehát azokat a készségeket kell erősíteni, amik ebben őt segíthetik. De kész recepteket teljesen felesleges osztogatni. Még a főzés is olyan, hogy az mindig egyéni az étel elkészítés végső soron. Tehát hiába teszi be ugyanazokat ugyanabban a mennyiségben, annak lesz egy sajátságos jellegzetessége, jellemvonása.
Az ön útja hová tart? Ezt tudja-e már?
Nem, de én nem is akarom tudni, mert úgy izgalmas az egész, hogy nem tudjuk, hogy hova megyünk. De abban biztos vagyok, hogy még akkor is, hogyha esetleg nem olyan fordulatot venne, amit az ember remél, vagy amit szeretne, akkor is egy nagyon hatalmas kéznek a biztonságában vagyok.
Kállai Gézával, az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola tanárával, Prontvai Vera beszélgetett.